Üdvözlünk mindenkit, aki hallgat minket. Ez gyakorlatilag, ha mindent jól számolunk, akkor a Filmbook 6. podcastje lesz, és ismételten a változatosság kedvéért Santino és barátom és kollégám.
Skal beszél.
És a tematikán nem gondolkodtunk túl sokat most sem. 2013-as filmekről fogunk beszélni. Az első film, amiről beszélni fogunk, az pedig a kényszerleszállás lesz, ami már rögtön parázs vitákra adhat majd okot a Filmbook 2 szerkesztőjének idő meglátásai miatt. Mit tudsz te mondani a Kényszerleszállás című Robert Zemeckis, Denzel Washington filmben?
Ja, nagyon tetszett ez a film, nagyon vártam is, mert amikor megláttam az első trélert, akkor ez így átnedvesedett a bugyim, hogy végre ismét élő szereplős filmet fog készíteni Robert Zemeckis, akinek egyébként nem is tudnék a rossz filmét felemlíteni, mert ugye miket csinált Smaragd románca, Roger Moore Pászban, Forrest Gump és hát az egész visszajövő trilógia. Úgyhogy aki tud valami rossz Robert Zemeckis filmet, az írja meg nekem. Talán a Tragas parádét azt nem néztem meg, az volt azt hiszem, az első filmje. De majd adott alkalommal bepótom. De azért hozzátenném, hogy Robert Zemeckis csinál komoly filmeket is, mint a Kapcsolat. És pozitív, hogy végre nem CGI, mert nekem annyira nem tetszett a Beowulf, és ugye ott volt a Polar Express, ami egy kedves, aranyos mese, és az a maga módján egy úttörő cégi, azt hiszem a Motion Capture-t ő mutatta be, amikor fel lehetett ismeri Tom Hanks-t, meg az egyéb színészeknek
hát, az alszínűkáját. Hát megjelzett egy csomó különböző szerepet ugyanaz a színész.
Más, és aztán pedig volt a Karácsony ének, ami ugyanez volt Jim Carrey-vel.
Hát igen. Nekem egyébként tetszettek ezek az animációs rajzfilmek, motion capture, de attól még gyakorlatilag rajzfilm, hogy egy színész mimikáját rajzolták bele. Szerintem a Polar Express az egy egész hangulatos ilyen kis karácsonyi mese, nem túl gicses ahhoz képest, hogy milyen karácsonyi mesék vannak. Karácsonyi ének az pedig ugye klasszikus történet, tehát azt pedig eléggé feldobta szerintem egy vizuális megoldásokkal, tehát megtette azt, amit meg kell tenni egy ilyen klasszikus történet, a klasszikus történet önmagában is működik, ez meg hozzátett ugye egy kicsit a Beowulf, vagy hogy hívták pontosan, az pedig az én véleményem szerint, ugye én nem szeretem annyira a Gyűrűk urát, de szerintem gyakorlatilag ugye a 2000-es évek egyetlen igazán jó fantasy-e volt, tehát annak a látványvilágától is leesett az állam, meg a történet maga is nagyon tetszett, ilyen egyszerűnek tűnt, de közben mégis rengeteg mögöttes mondani valója volt, úgyhogy gyakorlatilag én is azt nem mondom, hogy mint neked, hogy nedvesedett a bugyim, vagy ilyesmi, de mondjuk kényszerleszállásra én sem vártam, hogy rossz film lesz, mert tényleg ez a Robert Zemeckis az rossz dolog. Tehát annyi jó dolgot tette az asztalra, hogy mégis nekem is volt egy ilyen pozitív előítéletem, ugye Denzel Washington sem épp az a szar színész. Ehhez képest én igen pofára estem, amikor megnéztem a Kényszerleszállást, mert gyakorlatilag ennyire ilyen gicses, meg hiteltelen, meg unalmas, ilyen jellegzetesen tipikusan hollywoodi lószarc, azt nem is tudom, hogy mikor néztem meg utoljára, mint amilyen ez a film volt. Szóval amikor az eleje egyébként az tényleg jó, tehát jól kezdődik a film, az a konkrétan a címadó kényszerleszállás, ez baromi izgalmasan meg van csinálva, tényleg a trükköket nézzük, az alakításokat, az izgalmakat, ahogy fokozzák a feszültséget, tehát az tényleg az állejtős film. De az elég nagy probléma, amikor egy filmnek rögtön a legelején van a legjobb rész, és utána már csak mélyrepülés következik, főleg mint ebben a filmben. Nem mondom, hogy Denzel Washington egyébként rosszul játszott, csak hogy az egész ilyen túl terjengőse volt megírva, túl unalmasra. Azt sem mondanám, hogy rosszul mutatta be az alkoholizmusnak a fázisait, de ha már itt tartunk, hogy az alkoholizmus melyik film hogy mutatja be, akkor ott van az 1940-es Férfi Szenvedély című film, ami gyakorlatilag 73 éves film, és sokkal átélhetőbben és vizuálisan és megkapóbban és hitelesebben ábrázolja az egész alkoholizmus problémát, mint ez a film. És az azért nagyon szép, amikor egy 73 éves film ver köröket egy új filmre. Tehát ez nem csak nem mutatott semmi olyat, de amikor a végén, amikor megúszhatna mindent, és szerintem, nem tudom, hogy ugye szerintem jogos lett volna, ha megúsz mindent, mert végülis még segrészegen is megmentette az egész összes embert meg, vagy meghaltak pára. Tök mindegy, akkor is neki köszönhető, hogy ennyi ember megmenekült, és 10 pilótából 9-es fél nem tudta volna ezt megcsinálni, színjózanul sem, amit ő még részegen is megcsinált, és akkor ugye azok után megkorcolják meg mindent, és megúszhatná. És úgy gondoljuk, hogy ha bár tényleg az alkoholizmus miatt egy ilyen jellemtelennek tűnik, bár mint tudjuk, hogy ez egy betegség gyakorlatilag, és ezért mégsem jellemtelen, de úgy vagyunk vele, hogy megérdemelném, hogy megúszta. És akkor jön a hollywoodi, gicses, nyálas, tárgyalótermes befejezés, hogy nem, én börtönbe vonulok, és megbűnhődök a vétkeimért, és jobb ember leszek, és majd ott leszokok az alkoholra. Ez annyira hiteltelen, gicses, nyálas, undorító, hogy És hát nyilván az odavezető út is elég unalmas, még egyáltalán ideig eljutunk. Szóval összességében nagyon lehangoló film volt, egy borzalmasan rossz. Már ilyen értelemben volt lehangoló, nem a hangulata, vagyis mert az nem fogott meg különösebben, hanem úgy olyan lehangolóan rossz film volt, és hatalmas csalódás Robert Zemeckisről, aki, mint ahogy mondott, te is visszatért az élő szereplős filmekhez, bár nem tért volna vissza, bár csinált volna még pár olyan jó animációs filmet, mint eddig.
Aha, szerintem meg inkább csináljon most már élőszereplős filmeket, meg ki animációskodta magát, az maradjon meg a Pixarnak, meg a Foxnak, meg a Dreamworksnek, meg mit tudom, a Disneynek. A vége az a készenleszállásnak nekem is egy kicsit olyan volt, hogy igen, végül is megúszhatta volna, de veled ellentétben én ott úgy vagyok vele, hogy ő nem gondolta be, hogy börtönbe akar vonulni, meg akármi, ő csak nem akarta beszennyezni egy másik kolléginára kellett volna rákenni az egészet, aki éppen a szeme láttára megmentette egy gyereket attól, hogy meghaljon, mert kiesett az ülésből, és aztán ő becsatolta, és konkrétan ezért halt meg ő később. És hát ő, az a kezdik a film, hogy ő ezzel a
szexel a csalja.
Ezzel a stewardess lépen szexel, meg hát ugye én úgy gondoltam, hogy ő csak véletlenül pont bulizott egyszer, és véletlenül volt vér a illetve volt alkohol az erejében, és így vezette ezt az egész gépet. De aztán kiderül a filmen, hogy nem, hát Denzel Washingtonnak
kőkemény alkész.
Iszonyat alkoholista minden napja az, hogy piál, és ráadásul kokóval, ahogy ezt tudjuk mástól, bucióta, hogy így kell csinálni, azzal hozzuk magunkat szintre, hogy aztán az kitisztítja az érzékszerveket, és aztán végén meg is fordítja a gépet, és úgy kaszálják vele.
Egyébként a bejelentéssel lehet, hogyha nincs bekokózva, akkor nem
igen, tudja megmenteni. Igen, akkor nem tudja megcsinálni ezt a bravúrt.
De viszont ha stolbuciból indulunk ki, akkor nem feltétlenül javítja annyira az érzékszerveket a kokain, bár ugye nem tudjuk, hogy akkor csak pia volt-e vagy sem.
Lehet, hogy egyébként meg is ölte volna az űrgét, és nem csak a lábát.
Lehet. Hát, amúgy a kokainnak rendkívül sokat köszönhetünk ebben az értelemben.
Na, de a lényeg az, hogy én nagyon izgalmasnak találtam az egész utat, ami odáig elvezetett, az egész kifejtést, a beszélgetéseket. Én a leggicsesebb résznek még mindig a rákos fiúnak a monológiát tartom, aki ott feljön és kéri a cigit, meg amikor ott a kórházon beszélget a Denzel Washington a szintén függő, azt hiszem drogfüggő lányjal, és akkor feljön a rákos, aki beszélget, aki szeretné az életet, aki annyira szeretné élni, de nem tudna, meg fog pár héten vagy maximum hónapon belül halni, és nem is iszik, nem is drogozik, és erre szemben ott van egy szarádrogozó picsa, meg egy fullal kezd csávó, aki megmentette egy csomó ember, de néhányat meg is ölt, és ők bezzeg élhetnek, és ez nekem inkább az volt a mélypont, mert a végén már azt mondtam, hogy jó, ez vágjuk rövidebbre, ez nem kell ide bele.
Igen. Egyébként, ha már itt a vágjuk rövidebbréről volt szó, lehet, hogy nem lenne ennyire rossz a film, még a sok gics ellenére sem, hogy kicsit rövidebbre fogták volna, egyébként nem is tudom hány perc, és ez a film 130 vagy 140, szerintem ez a téma ez nem érdemel ennyit. Az első fél óra az oké volt, de utána még 100 percen keresztül gyakorlatilag majd, hogy egy újabb filmet kell látnunk Denzel Washington, hogy iszik és iszik és iszik, és közben vannak ezek a beszélgetések néha, amiknek egyébként szerintem dramaturgiailag sincsenek rendben, olyan szempontból, hogy nem tartják fent eddig az érdeklődést.
Az én érdeklődésemet fenntartották, úgyhogy szerintem ez teljesen rendben van, és főleg az, hogy egy ilyen színuszgörbébe megy a le akarok szokni, mégis inkább visszaszokok rá, szarok bele az egészbe felfogás, ami zajlódik le a Washingtonnak az agyában. És ott van a barátja, Bruce Greenwood, aki egyébként segítené, meg még el is né az egészet. Nagyon jó színészek játszottak egyébként a Washington keze alá. Még John Goodman is egyébként, amit játszik azt a trailerben, szinte előtték az egészet. Igen. És ráadásul tényleg olyan, mint ugye a Jeff Bridges-szel kicsit így összemosták volna a karakterét, meg akár ővele is lehetett volna helyettesíteni. A Don Cheadle, ő volt az ügyvéd, aki aztán bejelenti egy szép napon, hogy hát ebből még akár életfogytiglan is lehet, mert hát kiderült, hogy vér volt az erében, és egyébként akkor a Washington benne is hullámzik ez, hogy ő azért szeretné megúszni ezt, mert oda megy az utolsó stewardess, aki életben maradt, és mondja azt, hogy ők alig ittak csak egy pohárkával, és akkor maximum annyi volt. És így néz rá, hogy úristen, itt van a pilóta, akit tiszteltem, és hazugságra kér engem. Szóval szerintem ez a film ez azért bemutatta ennek a mélységeit, meg a bugyrait, és ráadásul úgy mesélte el, hogy az én figyelmemet végleg lekötötte, mert hiába jön össze a drogos csajjal, ő is ott hagyja, és nem segít, nem megy vele végig az úton, és a barátai, akik meg a végén már jobban szeretnék, hogy megúszta ezt az egészet, mint ő maga, őket meg szinte ő löki el magától, hogy nem is kell. És a szállodai jelenetet az a legzseniálisabb, amikor véletlenül kinyitódik a szomszéd ajtó, és ott tele van minden, az egész minibár tele van piával, mert ahova ő megy azt a szobát, azt kirámolták, és csak juice meg ásványvíz van benne, és hogy kellene inni, nem kellene. Szerintem az egy zseniális rész. És még van egy nagy kérdés a végén, hogy valószínűleg ott az egész bíróság tudta, hogy ő kokózott, és ő ivott, és ő az egészben a hibás, de ők szerették volna megmenteni a pilótájukat. És ezért feláldozták volna a stewardess-t, és tényleg, ahogy mondja a nő, lehet látni az arcán, hogy csak ennyit mondjon ki, hogy ő volt szerinte az alkoholista, a stewardess is, és akkor megúszta ezt az egészet, és csak ennyit kéne kimondani, és akkor ott betelik a Washingtonnál valami, hogy nem, és elszakad, és egyébként szerintem ez, még csak nem is azt mondom, hogy a gerinces emberek jellemző, ez tipikusan jellemző az alkoholistákra. Hogy egyszer azt mondják, hogy nem, mert saját magukkal akarnak leszámolni.
Tehát és az önpusztításra gondolsz?
Még az önpusztításra is, meg arra, hogy ugye van ez a mondás, hogy a részeg ember igazat. Nem pedig az, hogy ő börtönbe akar fogulni, meg bűnhődni akar, meg stb. Ő csak ki akarta mondani az igazságot, hogy nem a stewardess tehet róla, hanem ő.
És a kivitelezés módja, ahogy felcsendülnek a hegedűk, és Denzel ráébred a bűnére, és mégsem egy halott stewardess, aki amúgy tök mindegy, hogy mi történik vele, és meghal,
okay.
Hanem feláldozza magát, ezért mondom, nem pedig gicses.
Ezért mondom, hogy a vége nekem is egy kicsit necces, szerintem is jobb lenne, hogyha ott megúszná, de ez nem írja felül azt, hogy az egész film számomra teljesen értékelhető volt, és nagyszerű volt, és mindenkinek tudom ajánlani, és a zenéje szerintem kicseszett jó.
Kérdésem az, hogy te kedvelted Denzel Washington karakterét ebben a filmben?
Én kedveltem, mert alapvetően egy hernyó karaktere. Tehát ő kikéri magának, hogy igenis megmentettem ennyi embert, és tiszteljenek. Ő szívesen fürdőzne a napfényben, hogyha nem halt volna meg néhány ember, és nem lett volna alkohol a vérében, de ezért ő inkább visszavonva a kis házikójába, és el akar a nyilvánosságról zárkozni, mert tudja, hogy ezt kiszimatolnák. De ő egyébként szerintem egy olyan ember, aki igen, szereti fenni a napszöveget, szeret mosolyogni, szeret a kameráknak integetni.
Hát szerintem lehet, hogy ez okozza így ezt a nagy véleménykülönbséget, hogy én nem kedveltem őt. De az a helyzet, hogy én a férfi szenvedélyben sem kedveltem a főszereplőt, és amúgy az a film sem mondom azt, hogy nekem tetszett. Tehát lehet, hogy ezek a függőségek meg ennek az alkoholizmusnak, vagy más függőségekre mondanám ezt feltétlenül, de lehet, hogy az alkoholizmusnak ez a filmes ábrázolása, ez nekem annyira így nem jön be, vagy nem tud átütni, mint például egy drogosnak az ábrázolása a filmen, mert és ezzel mondjuk tudom, hogy pont te ellentétesen vagy. Tehát te a drogos filmeket nem szereted, a Trainspottingot, a Requiem egy államért, ezeket a filmeket te nem szereted. Én meg ezeket ezerszer többre tartom, mint mondjuk ezt a Kényszerleszállást, vagy mint ezt a nagy régi klasszikus film noárt, ami a férfi szenvedély.
Hát azért ezt gyorsan hozzáfűzném, hogy az alkoholisták azok kifejezetten olyan emberek, akiket nem lehet kedvelni.
Viszont a filmnél ez baj.
Csak a Denzel Washingtont úgy, tehát neki azért mégis volt egy szeretető formája. Amikor be volt rúgva, akkor nem kedveltem én se. Amikor le akart szokni, amikor tökös volt, amikor ott az elején fölkel, és meg amikor elkezdi belülre nézni a szemvéját, és a másodpilótára rábízza a gépet, de hát amikor viszonylag józan volt, akkor azt mondom, hogy jó a karaktere. De most így hirtelen a drogos, nem tudnék egy olyan drogos karaktert sem mondani, aki kifizetten nekem tetszett volna. Tehát a Renton a Trainspotting volt, de ott is a legtöbb embertől én azt hallom, hogy a Bud, azt hiszem Budnak hívják a gyereket, aki szétszarja a szobát. Mindenki azt, hogy ő az egyetlen, aki szerethető. Na, annyira nem szeretett.
De abban például Begbit szerettem, pedig az egy állat volt.
Az Begbit szeret, az ő az alkoholista, tessék. Az egyetlen, aki azt, hogy nem szúrná magába azt a szart.
Ja, lehet, hogy igazad van, akkor úgy látszik, hogy Begbit az egyetlen alkoholista filmtörténetben, akit igazán kedvel.
Nem, szerintem lehet, hogy akkor még van egy pár, csak majd így hírtan ezt.
Ja.
Hát én meg pont a Begbit utálom a legjobban, tehát még a beteg hát, figyelj, is szerethető.
Egy szobában én se tartózkodnék vele szívesen, vagy egy levegőt nem szívnék vele, de filmen szerintem szórakoztató volt
őt látni. Aki miatt nem járok ilyen kocsmás helyekbe, mert ez a tipikus kötekedős állat.
Igen.
Addig nem megy el senki, amíg meg nem tudjuk, ki vágta meg a kis csajt. Te
azt közben jutott a hátra az üveget.
Tehát
ma Kényszerleszállást úgy nagyjából ennyit tudunk mondani, úgyhogy térjünk is át a következő filmünkre. A következő film, amiről beszélni fogunk, az pedig a Napos oldal lesz. Ami szerintem eddig, ha nagyon nem jön közbe valami, és azért hát reméljük titkon, hogy közbe jön, nálam eddig az év filmjének tekinthető gyakorlatilag. Egyszerűen imádtam ezt a filmet az első perctől az utolsóig. Szerintem már az elejétől kezdve jó ez a film, kapunk egy nagyon jól felépített ilyen expozíciót. erről a Bradley Cooperről, akit eddig csak ilyen filmekben láthattunk, mint a Másnaposok vagy a Csúcshatás, ahol egy ilyen sármos, jó képű, de alapvetően tehát nem gejl vagy ilyesmi, hanem ilyen szimpatikus karakterként ismerhettünk meg, és nem tudom, te hogy vagy veled, én igazából ennél sokkal többet nem is néztem volna ki belőle. Tehát ugye ő ezért sármos, ilyen amerikai, ilyen jó pasi bukolónak érte a nők, nem tehetségtelen nyilván, de nem néztem volna ki belőle azt, hogy mondjuk egy ilyen alakítást, egy ilyen mániás depressziósról tud nyújtani, mint a Napos oldalban.
Én nem gondoltam egyébként így bele, hogy a Bradley Cooper mennyire jó színész, mennyire mély színész, nem láttam tőle annyi filmet, úgy voltam valahogy, forja ki magát. Nem vártam semmit tőle, hogy tud-e alakítani. Nekem egyébként tetszett a Csúcshatás, és azt egy kicsit nagyobb, ott mutattam meg először azt, hogy
Igen,
játszani is tud, ott azért kicsit kellett már neki játszani is.
Jól játszott benne, mert az elején az, hogy az író, aztán ugye ez a túlpörgetett faszi, tehát jól játszott benne abszolút, de emlékszem volna ki belőle egy ilyen nagyobb mérvű alakítást. Mert ennek a filmnek azért, lássuk be, tehát hogyha amikor az első fél után megjelenik Jennifer Lawrence-onatok, ez a figyelem azért úgy, nem azt mondom, hogy az ő karakterén van, de azt tudja, hogy a színésznőn van inkább a figyelem. De nem gondoltam, hogy a Bradley Cooper az így gyakorlatilag egyenrangú társa lesz ebben a filmben, és ahhoz képest meg...
Miért ő? Hát én eleve úgy készültem, hogy ez a csávó lesz a főszereplő, és azért itt is hozzáteszem, hogy egyáltalán nem néz ki rosszul, nem néz ki idiótán sem, még csak nem is kapott egy hülye bajszot, mint mondjuk a másik kedvenced, a Ryan Gosling, amikor a guminővel baromkodik, mert ott azért egy kicsit ilyen flatnissé változtatták, de itt a Bradley Cooper teljesen úgy néz ki, mint a Bradley Cooper, csak levágatták haját. Nagyon, amikor kijön, elmegy úgy intézetben, van
be. Pszichiátrián,
vagy mit tudom én, és kiköpi a gyógyszert, meg tehát ott egy abszolút vagány csávó, aki megy haza, és aztán megismerkedik ezzel a csaj, és mondom, Jézus Mária, most ez erről fog szólni.
Nem lettem még romantikus vígjátékot.
De igen, csak ennél jobbakat általában.
Na, mi volt ennél jó romantikus életét? Csak egyet mondja.
500 nap nyár, 1000-szer jobb volt.
500 nap nyár, annyira mondanám, hogy vígjáték.
Nem mondanád, hogy vígjáték?
Nem tudom, azt szerintem egy komolyabb film volt.
Hát én ezen nem nevettem olyan sokat. Tehát ez inkább egy dráma volt.
Ez dráma volt, de a szereplők hülyeségei nagyon sokat lehetett röhögni, és ha megfigyeled, ebben a filmben ugyanúgy benne vannak a romantikus vígjátékoknak az összes kliséje, csak minden sokkal jobb arányban. Tehát például ott van a végén ez a félreértés, meg ez a nagy összeveszés, amiről már sokszor beszéltünk, tudod, a film 3/4-nél mindig percre pontosan, stb. Ez itt is megvan, de hány perc alatt oldják meg ezt a félreértést? Mint 2? Ahhoz képest, hogy lelkibeteg emberekről van szó gyakorlatilag.
Azok hamar túl tudnak lépni rajta, mint a felnőtt emberek módjára beszélgetősen.
Igen, tehát a romantikus vígjátékokban a felnőtt emberek ezeken a kliséken általában fél óráig szenvedelnek, ami borzasztó unalmas, mert mindannyian tudjuk, hogy a végén úgyis kibékülnek, és ráadásul addig még csak poénok sincsenek, amíg szenvedelnek. Itt megoldják fél perc alatt, jó, max 2 perc alatt az egészet. Ez például azért egy elég nagy pozitívum, ha belegondolsz, tehát gyakorlatilag én kijelenthetem, ha lesz ez még így, se lenne még maximum versenyben, ennél jobb romantikus vígjátékot, ami betartja a műfajnak a kliséit, de közben mégis valahogy más tud lenni, és új tud lenni, és friss tud lenni.
Szóval neked ezért tetszik?
Igen, én még ilyen jót nem láttam.
Uh-huh. A világkuniszos...
Barátság extrák.
Ja, Barátság extrák.
Figyelj, az egy átlagnál picivel jobb romantikus komédia volt, azért, mert voltak benne jó beszólások, meg szexi volt benne a Mila Kunis. Az nem mondom, hogy egy rossz film volt, de abban is például ez a végső szenvedés.
Jó, végül, ott is benne volt a végső jó, szenvedés, de ahhoz képest szerintem tök friss volt.
Nem volt az egy rossz film, főleg ha összehasonlítjuk a Csak szex és más semmi, ugye a Natalie Portman-es pontosan ugyanez a sztori, pontosan ugyanabban az évben. És ahhoz képest, ha összehasonlítjuk a megvalósítást, hát ég és föld a két film, mert amíg a Natalie Portman-es, hiába szeretem én amúgy Natalie Portman-t.
Na, Portman-eset még nem láttam.
Na, a Natalie Portman-es film az sokkal rosszabb. A Barátság extrák az egész jóhoz képest, de nyilván az sem fogható a Napos oldalhoz. Tehát amikor van ez a táncverseny, és megkapják rá úgy összesen az 5 pontot a 10-ből.
Ja, igen,
és hogy mennyire örülnek neki, és hogy milyen, ez inkább ilyen katartikus végkifejlet, hogy és mindenki
jó, mindjárt nézéket. Jó, az a rész az tényleg jó.
Tehát egyszerre ez a jelenet például vicces, megvan benne ez a katartikus dolog, és ez egyébként elég gyakran hiányzik, főleg a romantikus vígjátékokból, gyakorlatilag nem tudnék hasonló példát mondani. Nekik csak 5 pont, de nekik ez az 5 pont a világ, mert ők ugye volt egy ilyen fogadás, amiről szó volt.
Igen, egyébként én ezt a fogadás szálat egy kicsit olyan erőltetett ilyen comic relief szálnak is éreztem.
Szerintem nagyon jó volt.
Amit az apja miatt raktak bele, és nem is igazán éreztem, mert, illetve nem is igazán értettem, mert nekem úgy tűnt, hogy nem véletlenül kattant be a Bradley Cooper, mert az apja se teljesen
persze,
normális.
Persze, de ezt az is a jobb a film, hogy ezt nem így a pofádban mondja, hogy a Bradley Cooper az azért ilyen idióta, mert az apja is idióta, csak máshogy, azt elfogadja a társadalom, máshogy idióta, mint a Bradley Cooper, nem érzékelteti veled? És ha belegondolsz egyébként Robert De Niro, mondtad, hogy végre van egy jó alakítás, hogy a 2000-es évek óta körülbelül az első jó alakítás, meg az első olyan filmben azt lehet mondani, hogy Robert De Niro egy jó színész, egy jó filmben, nem azt lehet mondani, hogy Robert De Niro egy közepes színész, egy szar filmben, mint oly sok más esetben. És itt is van egy nagyon nagy jelenete, amikor így a hibáit így elmondja a fiának, igen, és igen, meg is könnyezi. Az a jelent, az nagyon ütős. Tehát ebben a filmben kurva jól játszanak.
Igen, amikor mondja, hogy miért szeretné, hogy beszélgessen.
Igen.
Az valószínűleg azért.
Szerintem akinek van apja, az annak tetszik ez el. Nagy valószínűséggel, és az ember többségének
van apja. Igen, tetszene, hogyha az apám egyszerűen jól mondja.
Ezért, éppen ezért. És akkor hát Jennifer Lawrence ugye hát bájos, imádnivaló, kiszámíthatatlan, lehet esni gyakorlatilag ebben a filmben, ebben a csajban, és teljesen jogosan kapta meg az Oscar-díjat. És úgy érdekes ez az Oscar-díjas pszichológia. Arra gondolok, hogy ha megnézel egy filmet, amikor még szó sincs az Oscarra, gondolok én itt például az Argo akcióra vagy a Napos oldalra, és utána ez a film, vagy ez a színésznő, vagy ez az alakítás megnyeri az Oscar-díjat, akkor azt gondolod, hogy na, végre egy jó döntés volt az akadémiának, de igen. Ha megnézed az Oscar-díjat, és utána megnézed az Argo akciót, és utána megnézed a Napos oldalt, akkor pedig több ilyen véleményt is adott, hogy ez az Argo akció egy unalmas szar volt, ez a csaj, ez nem is alakított olyan jól. Ezt mondjuk pont te mondtad amúgy, hogy szerinted ez nem érdemelt Oscar-díjat, annó beszélgettünk erre.
Hát ezt arra is alapozom, mert én rajtad kívül mindenkit azt hallottam, hogy a Zero Dark Thirty-ből a Jessica Chastain-nek kellett volna adni az Oscar-t.
Jessica Chastain nagyon jó színésznő, de nem ebben a filmben, mert ebben a filmben egy nagyon idegesítő semmilyen, tehát gyakorlatilag egy Steven Seagal el tudta volna játszani azt a szerepet, ha nőnek születik, mint amit Jessica Chastain eljátszott. A Jessica Chastain gyakorlatilag bármelyik filmben jobban játszik, akár gondolok itt a The Help-re. A másik meg a Mama volt, ahol, ami csak egy horrorfilm, de ezerszer jobban játszott, ezerszer átélhetőbb volt az alakítása, ezerszer finomabban játszott, mint ahogy a Zero Dark Thirty-ben.
Ez úgy, nem utálom egyébként.
Igazából egy sokkal nagyobb kihívást jelentő és sokkal emberpróbálóbb szerep jelentett, lehetett ennek a 22 éves csajnak eljátszani ezt a 25 éves pszichés problémákkal jócskán teletűzelt, helyenként nagyon finoman, máskor nagyon harsányú kibontakozó karaktert, mint ami a Napos oldalban van. Emlékszel arra jelenetre, amikor a kirohan az utcára?
Ja,
akkor a csávot majdnem összeverik? Na hát azelőtt összehasonlítva ezt a jelenetet, mondjuk a filmben egy más jelenetet, teljesen máshogy játszik a csaj, de mégis ugyanaz a karakter, és mégis úgy egybeford az egész. Azért ezt nem sokan tudják, és én a Jennifer Lawrence már akkor felfigyeltem, amikor még csak abban a nagyon gyenge egyébként Oscar-díjra jelölt filmben láttam a Winter's Bone-ban, ahol egy ilyen szerencsétlen white trash kis csajt játszik. Már akkor felfigyeltem, de utána láttam a X-Men, abban is nagyon tetszett a csaj, alakítás terén. Utána az Éhezők fiatalában is úgy oda tette magát, bár arra a szerepre talán nem ő volt a legmegfelelőbb, már ha csak így alkatilag nézzük. De úgy igazán tényleg itt a Napos oldalnál robbant ő, és ráadásul nem tudom, te láttad azt a videót, amikor a Jack Nicholson így a Oscar-kelendő ajánlatot tesz neki, és ahogy kezeli a csaj, tehát nagyon tud valamit ez a csaj, szerintem a karizmatikus egyéniség is nagyon jól is játszik, úgyhogy remélem, hogy nem fog így elkallódni, hogy Hollywoodban nem sok jó filmet fogunk még tőle látni, hanem is ennyire jókat, de mondjuk egy jó már biztos lesz az X-Men elsőknek a folytatása.
Nyilván.
Meg az Éhezők fiatalának is lesznek folytatásai. Meglátjuk majd.
Szerintem egy viszonylag unalmas, könnyen feledhető film, legjobb romantikus komédia, tehát elég erősen úgy mondtam, hogy megnéztem, és aztán megint ez a
szóval nem ragadott magával se az alakítás, nem ragadott magával se a poénok, se az, hogy közben egyszerre dráma is volt, se az, hogy rohadt jó színészek játszottak benne, tehát ez mindig mellé söpörhető szerintem.
Nem, mert igazság szerint nekem nem ez volt az első olyan romantikus dráma vagy romantikus komédia, ami ilyen kicsit ilyen kettős elmebetegekről szól, én elég sokat megnéztem már, legutoljára pont a Cyborg vagyok, nekem minden oké, koreai film, amit az Oldboy rendezője rendezett egyébként, úgyhogy nem láttad, akkor szerintem nézd meg. Ott ráadásul a Dili házba ismerkedik meg a csávó, meg a csaj, és nekem az egy kicsit átérezhetőbb volt, pedig azt egy kicsit jobbnak tartottam. Meg igazság szerint én úgy vagyok vele, hogy nem kell ahhoz bezárva lenni, hogy kettősök legyünk a szerelmi életünkben, és ezért mondtam az 500 nap nyarat is, amiben mind a ketten kicsit olyan hülyék, és nekem az is jobban tetszett a drámai szinten. Szerintem én lehet, hogy azon még jobban is röhögtem. Az egy jobb vígjáték, tehát az engem jobban megérintett. És igazság szerint ebből a filmből, ami nekem tetszett, az a Robert De Niro alakítása. A már említett dolgok miatt lehet, hogy magaslik ki az is, hogy 2000 óta nem láttam ettől a csávótól egy normális jönet, beleértve az apádra ütőket is, amiben hát végig semmit nem kellett csinálni, csak játszani ezt a gangster karaktert. De ott legalább jó volt, de amikor ilyen...
De amúgy ez egy érdekes rejtélye szerintem így a filmművészetnek, hogy Robert De Niro tényleg egy nagyon nagy színész, 70-es, 80-as években viszonylag kevés vállalt szerepet, mostani magához képest, hát évi egy filmje volt maximum, de volt, hogy 7 évente egy ilyesmi. 90-es években ott is azért viszonylag kevés film, hogy utána mi történhetett vajon, hogy egyszerűen tényleg, ahogy mondtad, hogy minden, amit az orra elítolnak, azt így aláír, és tök minden színvonaltól független. Most ez a napos oldal is igazából, én nem gondolom azt, hogy a Robert De Niro-nak ez egy visszatérés, vagy bármi, egyszerűen csak ezt is az orra látolták, aláírta, és ez véletlenül egy jó film. Mert itt rengeteg filmben szerepel, és így statisztikailag a szobrásban néha véletlenül bele kell esnie egy jó filmnek.
Hát és ez is egy pont. Először arra gondoltam, hogy magánéleti problémái vannak a Robert De Niro-nak, és úgy próbálja ezt kompenzálni, hogy azt, hogy öregszik, hogy minél több filmet eljátszik, és még több,
amit meg a korábban nem említett Csúcshatásban is szerepel, és ott is teljesen feledhető, hogy benne van.
Hát igen,
egyébként veszám hozzá, hát csak zárójelben.
Így van, ki lehetne belőle szedni meg. Hát ő tényleg
nem is az lesz, mint a... Bárki helyettesíthetné abban
az... Lassan olyan lesz, mint a Depardieu, hogy majd minden másik amerikai filmben benne lesz.
Igen, a Depardieu minden francia filmben van benne.
És azért szokták mondani, hogy Jack Nicholson is ezt csinálja, de szerintem egyáltalán nem ezt csinálja. Meg az Al Pacino is ezt csinálja. Sőt, az a tipikus volt, hogy ő azért válogat, mert nagyon jó, vagy tehetséggel szórta ki a Karib-tenger kalózait, ahol a Geoffrey Rush helyett őt kérték fel először, és azzal utasított el, hogy
hát
mostanában nem mennek a kalózfilmek, majd hülye lesz kalózkapitányt játszani.
És aztán a Csillagporban mégiscsak
és
volt kalózkapitány.
Emiatt, hogy bejött a Csillagporba, egyből aláírta, hogy majd ő lesz Shakespeare.
De mondjuk az szintén egy olyan film, véletlen beleesett a szórásba, és véletlen egy jó film. Tehát, és véletlenül pont jó benne a Robert De Niro is, mert azért az a meleg kalózkapitány karakter, az nagyon ott van.
Nem nagyon tudom megvédeni az álláspontomat veled szemben, nem igazán fogott meg a film.
Nem jött át. Letoktam. Meg aztán nem jött át.
Nem jött át.
Nem egészen.
Nem jött át.
Jó, rendben. Akkor beszéljünk a következő filmről.
Django!
A harmadik film, amiről beszélünk.
Django!
Scarról az köztudomású, hogy Scar nem szereti Tarantinót. Miért nem szeretett Tarantinót?
Mert gyűlöm. Mert egy fasz.
De miért?
Mert olyan filmeket gyárt, amitől konkrétan okádok. Hányok tőlük, és állandóan agresszivitást, erőszakot, drogot és anarchiát éltet, és nem tudom felfogni, hogy ez az embereknek miért tetszik. Mindig azt mondják, hogy Tarantinónak nagyon jók a szövegei, akármelyik kocsmával levenjünk, ugyanilyen jó szöveget találunk. És már én akkor utáltam Tarantinót, amikor még nem is tudtam, hogy tulajdonképpen egy tolvaj, aki összeolózza olyan filmekből a filmjeit, amiket senki nem néz, mert nagyon rosszak, meg nagyon szarok és nagyon elfedettek, csak mondjuk van benne egy cool beállítás, hogy valami jó, és ezt szépen átemeli a sajátjába, és sajátjaként interpretálja. Tarantinónak nincs is igazán eredeti filmje, nekem nagyon tetszik a Kutyaszorítóban tőle, illetve azért annyira nem mondom, hogy nagyon tetszik, mert már megnéztem legalább 5-szor vagy 6-szor, és 5.-6. már kicsit unalmasabb részeket is észrevettem belőle, de amit nagyon utálok tőle, az a Ponyva regény, amiből szerintem az a következő 10 évben táplálkozott és élt. És talán még ami tetszett tőle, az a Kill Bill-nek volt az első része.
És a Jackie Brown.
Az egyáltalán nem tetszett, tehát az nagyon rossz. Az nem, annak tökre örülök, hogy az tök későn jött Magyarországra, mert az annyit is ér ez a film. És ott is ugyanúgy utálhatók a karakterek, főleg a Robert De Niro karakter, akiről az előbb annyit dumáltunk, és lelője azt a szerencsétlen nőt, akit előtte vagy 6-szor megkúrt.
Filmtörténet egyik legjobb poénjáról beszélünk. Na, Bestelen Brigantit miért nem tetszett?
Hát kezdjük azzal, hogy második világháború. Muszáj gyártani minden filmrendezőnek egy második világháborús filmet, amiben zsidókat és a zsidók központi problémáját helyezik a középpontba, és már megint meg kell büntetni Adolf Hitlert. Tényleg olvastam egy ilyet, hogy ez a szerencsétlen Hitlerre már bármit meg lehet csinálni, szarrá lövik az arcát, meg a Bestem Brigadiba két jó poént találtam. Az egyik pont az, amikor készítenek egy filmet a katonáról, aki lelőtt egymaga a toronyba
270,
azt hiszem szovjetet, és a Hitler minden egyes lövésnél rög egyet. A másik pedig ugye a Christoph Waltz, a náci vadász karaktere, aki így félrevonul, hogy kineves, hogy hegyet mászott Párizsba, és nem akartam nevetni a szerencsétlenség, nem akartam nevetni a baján, de azért lehet érezni, hogy visszakérdez, hogy hol mászott helyet, Párizsba? És tehát, hogy akkor is dolgozik, hiába vannak egy filmvetítésen, filmfogadáson. Szóval, de maga az egész koncepció, kik játszottak benne, Brad Pitt játszott benne, meg a Michael Fassbender is játszott benne, és hogy az a rész, az megint az a tipikus, hogy mindenkit szarrá lőnek benne, és miért? Azért, hogy ott kialakuljon egy Mexican standoff szóban. Tehát ott nem fegyvereket fognak egymásra, hanem hogy ott azzal buknak le, hogy ki hogy mutatja a hármast, és ezt azóta szoktam is nézni, hogy én így mutatom a hármast, vagy így mutatom a hármast.
És mondjuk azok a jelenetek, amikor mondjuk a legelső jelenet, amikor a francia birtokoshoz elmegy a Christoph Waltz, a náci vadász, és többféle nyelven beszélnek, vagy például az a jelenet, amikor a kocsmában találkozik egymással a kamu németek, illetve az igazi németek, és akkor éppen ezzel buknak, amit említettél, és ezzel az újas megoldása. És ahogy a nyelveknek van különféle szerepe a filmben, ezt azért tudtad értékelni, nem?
Nem, egyáltalán nem. A Christoph Waltznak tudtam értékelni a teljesítményét, meg azt, hogy négy nyelven beszél, és tulajdonképpen mindent megoldott, majdnem a világháborút is megoldta, de aztán jön Brad Pitt, és telibe szarja az egészet, és belevésül a homlokába a náci jelet, mert ők Brad Pitt. Tulajdonképpen az egész Bechtem Brigantik, ami adja a filmnek a lényegét, szinte nem is velük foglalkozik az egész film, hanem utána a kis...
Sosannával foglalkozik az egész film, nem a Bechtem Brigantik,
a kis csajnak a bosszújával foglalkozik.
Hájó, tehát milyen jó már az a Melanie Laurent? És mondd, hogy nem.
Nem, egyáltalán nem. Nem. Egyáltalán nem tetszik, nem tartom egy női karakternek, és ráadásul még összejön egy néger, és hagyja már békén. Miért erről a filmről beszélünk, amikor a Django ezerszer jobb volt, mint ez a fas?
Hát ideig is eljutottunk. Miért tetszett neked a Django? Mivel jobb a Django, mint a többi Tarantino film? És miért volt olyan jó, hogy te a Fátum portál weboldaladon 9 pontot adtál rá, ami már csak egy lehellet, tökéletes.
Úgy szerintem jobb film. Egyrészt jobban szeretem a western filmet, mint a háborús filmeket, és azért westernt ma már elég régen látunk. Nem mondom azt, hogy egy tipikus western volt, mert úgy álltam fel a végén, hogy ebben a westernben pont az volt a szar, amikor lőttek. Márpedig azért ez elég furcsa, mert a westernekben nem rossz, hogyha lőnek. Viszont, hogyha olyan western filmet készítenek, amiben így kimérik egymást, meg mutogatják a fegyvert, a kezet, a szemet, akkor meglopják a Leonét, tehát az azért nem jó. Ha meg rögtön lelövik egymást, az meg azért nem jó, mert...
Sehogy se jó.
Igazság szerint a Leonét teljesen keresztbe kurta ezt a műfajt, mert megcsinálta az egésznek a szentélyét, és attól csak szarabbat lehet készíteni, tehát egyáltalán nem mondom azt, hogy a Django fölmerészkedett az oltára. Meg hát nem is ez a tipikus western film, mert ez inkább egy ilyen feketéket felszabadító, kicsit ez inkább amerikás, az amerikaiaknak jobban tetszett, mert ez a fehér-fekete ellentéte próbálta bemutatni, Ku Klux Klan. Sokan mondják, hogy ugyanazt a szerepet játszotta benne a Christoph Waltz, de...
Hát nem is feltétlenül mondanám azt, hogy ugyanaz, de ugyanabban a stílusban és ugyanazokkal a manírokkal játszotta, ugyanezt a teátrális, bőbeszédű...
De és... erről nem ő tehet, mert kiírta meg neki a szövegeket?
Nyilván.
Tarantino!
Nyilván. De ahhoz képest furcsa, hogy most akkor ezzel is Oscart nyert, nem? Tehát kétszer eljátszotta ugyanúgy a szerepet, és kétszer ugyanezért Oscart.
Hát nézd, erről nem a Tarantino tehet, még ő sem. Erről egyedül az Oscar a DQ-sztó akadémia tehet, nem az a hibás, aki elnyeri, hanem az, aki osztja.
Világos.
Nem éreztem benne azt a plépofaságot, azt a pofánkba tolt vagánságot, ami a ponyvaregényből árad, amikor bemegy a két gangster, és nem elég, hogy kinyír mindenkit, még előtte megeszik a hamburgerét, meg a sprájtját, megisszák.
Alázás. Tehát ezek az legalázások nincsenek benne,
igen,
ezek vagánság.
Igen. Hát ez a gangster vagánság, ezt te is írtad, hogy neked nagyon tetszik.
Persze, én ezért imádom a ponyvaregényt.
Te ezért imádod, és aztán meg a saját emberüket fejbe lövik, csak azért ráfogja a pisztolyt az a hülye állat. Szóval nekem, én ezen nem tudok nevetni egyáltalán. Én ezt nem tartom viccesnek, én ezt polgárbukkasztásnak tartom, és ezt a polgárbukkasztás jellegét szerintem elvesztette a Tarantino, vagy pedig direkt nem írta bele. Bár ahogy átvette az Oscar díjat, nekem nem ez jött le, tehát lehet, hogy meghízott meg minden, de ugyanolyan pofátlan, mint volt. De mégis egy olyan filmet rendezett, amit szélesebb közönség is tud élvezni, és ráadásul én ezt egy mozi maratonon láttam, ahol a többi négy filmre konkrétan nem tudtam utána
visszaemlékezni,
mert mindent elmosott a Django, meg másodjára láttam, és utána még volt három film, és egész végig még benne volt a Django, a zenéje, mert az nagyon jó.
Emlékszel még a szilveszteri podcastingben, mit mondtál a Django-ról előzetesen? Emlékszel?
Azt, hogy nem érdekel egyet.
Azt mondtad, hogy nem érdekel, de egy valami biztos jó lesz benne, a zenéje. És ez volt a te rossz vagy megjegyzésed, és ahhoz képest most meg ugye ez a 9 pontos film volt a te oldaladon.
Hát igen, hát a zene ebből legalább egy 2,5 pont. Aztán itt van Jamie Foxx karaktere, aki viszont szerintem totálisan halovány, vele még nem is volt annyira bajom, amikor megnéztem, az azóta eltett hónapok alatt így ugye megbeszéltük, hogy milyen filmekről fogunk beszélni, és az elmúlt napokban visszagondolkodtam, hogy tűnik be a Földalás Főnökökben szerepelt ez az űrge egy 5 percet, és ott sokkal emlékezetesebb volt az alakítása, mint a Django-ban, akiben kvázi a főszereplő. Aztán persze volt, amiért nem 10 pontos lett ez a film, hogy a végén mindenkit megint csak csinált valamit a Tarantino, csak hogy legyen egy véres leszámolás, ami szerintem katasztrofális lett. Igen, ráadásul kettévágva, és úgy, hogy a kettévágott részben meg kell halni a Tarantinónak is, mert neki minden
filmben meg kell halni. Nem is akár, hogyan kell meghalnia.
Nem is akár, hogyha nem nevetséges, meg idióta hülye módon. Viszont még ezt is lenyelném, amit viszont nem nyelek le, hogy a Jamie Foxx karaktere megölte a Leonardo DiCaprio-nak a húgát, aki semmit nem ártott, maximum azt, hogy ő beleszületett abba a millióbe, amit a hülye bátyja létrehozott, és ezt nem ismeri fel, tehát kvázi azt mutatta nekem, hogy a Jamie Foxx karaktere hiába lett kiművelt a Christoph Waltz által,
mármint a kiműveltnek tekinthetjük azt, akit egy fejvadász kinevel arra, hogy hogyan gyilkoljon fehér embereket, már ez műveltségnek tekinthetjük.
Hát a filmben bemutatott feketékhez képest a Jamie Foxx karaktere azért szerintem egy művelt.
Szinte feljebb áll.
Két-három szinte fentebb is állat. Szóval nem tudta elválasztani azt, hogy őt ne ölje meg. Szerintem egy bármilyen más filmben nem ölték volna meg, ebből látszik a Tarantino film, hogy őt pofán lövik. És mellette meg ott vannak a fekete szolgálók, akiket nem nyírt ki, pedig ugyanúgy elfogadták ezt, sőt élvezkedve nézték, ahogy egymást verik a...
Tehát ez, hogy kinyírták a nőt, ez úgymond gyakorlatilag így a kollektív bűnösségnek az elve alapján működik. Vagyis, előrángatok egy olyan filmet, aminek most semmi közel nincs a témához, a The Woman című film. Van benne egy idegbeteg apuka, aki veri az asszonyt, veri a gyerekeket, arra buzdítja a saját fiát, hogy erőszakolja meg azt a nőt, akit ő leláncolva tart a pincében, stb. Mikor ez a nő kiszabadul a filmnek a végén, az első ember, akit kinyír, az asszony volt. Miért az asszony volt? Mert alapvető emberi értékekkel nem volt tisztában. Vagyis azzal nem próbálta megakadályozni ezt az egészet. És itt is, hogy ez a nő, ez egy ilyen képmutató, ilyen nyájaskodó, ilyen behízelgő, egyébként a DiCaprio is az, modorú nő, és közben itt mosolyog azon, hogy hogyan verik a halálra egymást, meg hogyan tépik szét a kutyák a rabszolgákat, és nyilvánvaló, hogy ő erről tud.
Hát oké, nyilvánvaló, hogy erről tud.
Nyilvánvaló, erről tud, és a szeme sem rebben. És
az, de nem rebben, a szeme ezek emberi, a szolgálónak
alapvető
sem,
emberi, ők is kollektív. Igen, de ők nem tudtak mit tenni, tehát nekik nem volt lehetőség mit tenni.
Lázadhattak volna.
Nem lázadhattak volna, fel a zsarnokság meg a hatalom az nem így működik, nem véletlen voltak több száz évig, vagy 50 évig, vagy mit tudom én, meddig rabszolgák. Ez nem így működik, aki el van nyomva, az nem lázadt.
Akkor is volt, aki lázadt.
Tehát ha téged erre kondicionálnak egész életedben, akkor a lázadás gondolt, hogy gyakorlatilag eszedbe se jut. Viszont abban is biztos vagyok, hogy vannak alapvető emberi értékek, amik az elmúlt több ezer év alatt sem változtak, akármilyen erkölcs volt, akármilyen törvény volt, és ez a nő nem tartotta be ezt. És kereszténynek vallotta magát, és hithűnek vallotta magát, és ezért, mert képmutató volt, és álszent megérdemelt, hogy Jamie Foxx kinyírja. Ennyi. Ez nem a Tarantinónak a hülyesége, ez a kollektív bűnösség. Tehát, ha nem ebben a szemed akkor, amikor a szemed látta embereket kínoznak, akkor nem azokkal, nem csak azokkal van baj, akik kínozzák az embereket.
Tehát cinkos vagy, mert hallgatsz.
Mert nem segítesz.
Mert nem segítesz.
Így van.
Ezzel szerintem azért vannak gondok, mármint, hogy a szolgálók nem választották meg, mit akarnak, mert hogy az egész háta mögött kiáll egy fekete, akit a Samuel Jackson játszik. Hát ez mekkora csavar, de hogyha ilyen létezhet, akkor miért nem lehetne az, hogy azok a fekete szolgálók, akiket fölemelt magához a DiCaprio, hogy ott páváskodjanak, meg fölmossák a vért, azok ugyanúgy jól érzik magukat, mint a Samuel Jackson karaktere, úgyhogy ezért nem tudom azt mondani, hogy nem választották
meg magukat. Igen, de nem láttunk más ilyen szereplőt a filmben, aki kifejezetten jól érezné magát a Samuel Jackson karakterén kívül, aki fekete, és ő megbűnhődik. És ha belegondolsz, hogy miért volna, hogy Bestelen Brigantikba játszották volna meg ezt, hogy egy zsidó karakter lenne igazából a főgonosz, egy
akkor,
nácis
akkor
filmben.
Akkor keresztül a Tarantinót.
És lehet, hogy megérte volna, és egy filmet kapunk, lehet, de nagyon jó volt, hogy itt megjátszotta ezt a Django-ban, és ezzel például tényleg több a Django, mint a Bestelen Brigantik.
Hát konkrétan Tehát amikor Samuel Jackson megszólal, arany minden szava, pedig ki nem állatom Samuel Jackson sem.
Ja tényleg, tehát Samuel Jackson, de ennek a filmnek ő a fénypontja.
Hát ennek a filmnek ő a fénypontja, meg persze a DiCaprio is, de hát ő mindig. Egyre jobb lett a Django, az elej is jó volt, amikor még csak a valc volt, de aztán így exponenciálisan növekedett, amikor megérkeztek a birtokra, meg aztán amikor elkezdték oltani egymást a Jackson karakterével. Még ez a szinkron is, ami hozzá volt, tehát tökéletes volt ebből a szempontból. És az viszont a végén ugyanilyen hiba, hogy a Samuel Jackson karaktere is ugye kiderül, hogy nem is kell neki a bot, meg csak játsz ezt az egész szerepet.
És mit szólsz arról, hogy Tarantino milyen szinten idézgetett itt korábbi filmekből, tehát konkrétan
annak
a Bud Spencer filmnek, ami az első ilyen nagy sikerük volt, Western film, az ördög jobb és bal kez, annak a zenéje konkrétan szól a film végén, és milyen, tök jól illik oda, és tök jól ment oda.
Ezen már én felsalkodok, mondtam,
hogy kritizáltad korábban, hogy milyen rossz ez, hogy ő lopkod. És ebben a filmben milyen jól működik már például az jelent, amikor itt ez a Bud Spencer Terence Hill film zenéje megszól, amire senki nem számított volna, hogy ő majd Tarantinon megnéz egy Bud Spencer Terence Hill filmet, és majd megtetszik a zenéje, és majd beemeli a legújabb filmjébe. Jó. És milyen jó az a zene?
Most az, hogy egy zenét felhasználok, azt még lenyelem. Tehát azt utálom a Tarantinóban, hanem az, hogy konkrétan mindent lopkod. De ebben a filmében nem mondanám azt, hogy láttam volna olyan jelenetet, amit már láttam. Mondjuk te több spagetti westernt láttál. Az, hogy egy zenét kiveszek, és kivette azt hiszem a Zöld Darázsnak a zenét.
Igen.
Kivette,
igen.
De akkor még azt sem tudtam, hogy a Zöld Darázs, és később, amikor megnéztem a Zöld Darázsnak a filmét, akkor meg azt hittem, hogy ezt a zenét elvették a Kill Bill-ből, pedig nem ismerem.
Azt közben csak a kör zárult be
igazán. De például a Kill Bill-ben van azt hiszem az is, hogy ott is van valami Morricone zene is.
Persze, csomó Morricone
Tehát az, hogy most zenéket felhasználunk, az még annyira
nekem amit tudom, melyik zenei betét volt a kedvencem a Django-ba? Amikor a Django-t úgymond kiműveli, ahogy te fogalmaztál, és felmennek a hegyekbe, és szól egy ilyen melankolikus ilyen western balada közben, és például az is mennyire jó abban a filmben az a zene, tehát egy ilyen melankolikus így western balada, aztán az örületes fél óra után, ami a film első felét jelenti, hogy meglepetések sorjáznak gyakorlatilag ugye így a Christoph Waltz karaktere által. Ami nekem nagyon tetszett a Django-ban, én egy kicsit féltem a Django-tól, megmondom őszintén, miatt megnéztem annak ellenére, hogy az, tehát a Tarantino utálatod legalább olyan köztudomásuk kell, hogy legyen, mint az én Tarantino fanságom.
Hát igen.
Én attól féltem, hogy a Bestelen Brigantiknál, meg a Halálbiztosnál is éreztem ezt már, hogy Tarantino egy kicsit túlságosan elszállt. Én szeretem a Bestelen Brigantikat, de például ott is, amikor van egy ilyen 20 perces beszélgetős jelenet, és így húzza, aha, és körülményeskedik, és finomkodik, és persze a végére összeáll a kép, meg nagyon jó lesz ez, meg minden, csak addig, amíg eljutsz, hogy tehát azért a Tarantino nem egy Brian De Palma, aki mindig a feszültséget egyre jobban tudja fokozni, hanem ő egy Tarantino, ő nem feltétlenül ezért is itt ezekkel próbálkozott, és attól féltem, hogy ez a film is basszus, 2,5 órás egy western film, ez is tele lesz majd ilyen túlhúzott jelenetekkel, lehet, hogy már annyira jól sem tudja csinálni, mint mondjuk a Bestelen Brigantikban tudta csinálni, és ehhez képest Tarantino ilyen szempontból visszavett az arcába, és képes volt így úgymond mainstream-ebb lenni. És szerintem neked is azért tetszett jobban, mert így már a közönség ízléséhez így közelebbé vált az egész, mert ez már pergősebb volt, szórakoztatóbb volt, de közben megmaradtak benne ezek a jó dumák. Leonardo DiCaprio-ból is kihozott nagyon sok mindent, tehát a Leonardo DiCaprio utoljára ugye 98-ban látott Kobasál arcosban, mint egy kicsit ilyen gonoszabb szerepkörben, de az sem volt különösebben emlékezetes tőlem, nyilván erről nem ő tehet. De ebben nagyon jó volt, ebben a tenyérbe mászó, de közben nem túl okos, ilyen téli nagy paraszt, de közben ilyen előkelősködő ültetvényes szerepében. Tehát szerintem a DiCaprio ebben a filmben az egyik legjobb alakítását hozta, még úgyis, hogy ez igazán nagy meglepetés, a Samuel L. Jackson lett végül a film végére. Meg ahogy az a tenyérbe mászóság, hogy a végén ez a ragaszkodik, az, hogy fogjon kezet.
Ja, igen.
Milyen jó már, és aztán ebben meg elkattam valami Christoph Waltzban.
Ja,
és egyébként visszatérve még erre, hogy lelépték a nőt. Tehát a Christoph Waltz az egy fejvadász. Tehát még abból ér, hogy embereket öl, de még őt is elrettenti az, és pusztán emberségből, pusztán humanizmusból elrettenti az, hogy így bánnak egyesek a rabszolgával. Tehát konkrétan, mert lelövi a Leonardo DiCapriót, előtte konkrétan erre gondol, hogy látta, hogy széttépték ezt a rabszolgát, és egyszer csak elkattam benne valami, és valószínűleg tudja, hogy meg fog halni, de nem bírja ki, hogy ezt a tenyérbe mászó gecit ne lője le.
Meg hát, hogy mondjam, tehát egy fejvadász, nem egy mocskos gyilkos, aki össze-vissza öl, tehát őnek megvan ki van adva egy papír, aki körözés van, ő mindent, az végig van vezetve a filmen, amikor magyarázza is, hogy nem lehet az bemenni. Bemegyünk a birtokra és elraboljuk a nődet. Mert
igen,
akkor...
végigpróbál törvényes keretek
így, között maradni. Tehát törvényes keretek között akar maradni, ahogy
meg ezért találják ki ezt az egész ilyen, így utólag visszanézve, főleg a film végére gondolunk, hogy mekkora mély szellás lett belőle, egy ilyen színjáték, meg egy ilyen tervet kitalálni, mert ő próbál itt törvényes úton hát maradni, igen, még hát is vernék ezt.
Még akkor is, hogyha ráfizetnek, még a sok pénzt is ott hagynának. És egyébként már meg is lenne az egész,
Ha nem pattanna ott el benne valami.
Tehát akkor kisétálhatnának, mert akkor tehát a DiCaprio is úgy van vele, hogy le van szarva, sok pénzt kapott.
Persze, megkapta a pénzt, jól járt vele, 50 dolláros rosszolgált el a 13 ezerért, jól járt, ők is jól jártak, mert megvan a nő, és nem, és egyszerűen nem bírja ki. És ez vezet a film végi mészálláshoz, meg az a szörnyű rebbetéthez, amit én is utáltam a filmben. Tehát nekem nagyon tetszett ez a film, nekem kifejezetten kellemes csalódás volt, nagyon vártam, de nagyon örültem is neki, hogy ilyen lett, de az a rebbetét, hát az nekem a halálom. Tehát ha azt kihagyták volna a filmből, akkor nem tudom, egy pont a jobb film lenne. Tehát az annyira nem kellett oda, hogy a 1800-as évekbeli rabszolga, amikor egyszer csak tök hiteltelenül elkezdett mészárolni egy tömegeket, ami nem is illik se egy spagetti westernbe, se egy modern kori mai filmbe, hanem tényleg, tehát Tarantino azért remélem a következő filmére, ha csinál még filmeket, akkor kinő már ebből a exploitation, meg ilyen B-filmes vonzásból, mert ez már nagyon unalmas. Tehát gyakorlatilag a Kill Bill óta ezt csinálja. Több mint 10 éve ezt csinálja. Azelőtt köze nem volt ezekhez a B-filmes dolgokhoz, tehát ilyen elemeket nem fedezhetsz fel, se a kutyaszorítóban, se a ponyveregényben, se a Jackie Brownban. Ezt elkezdte az izében, divat is lett belőle, és még mindig ezt használja. És ebből, de szerintem visszatérhetne le egy kicsit talán még ezekhez a régi, akár ilyen John Woo-s, francia új hullámos helyenként vonulatokhoz is. Mert ebből a exploitation vonulatból ő már kihozta azt, amit lehetett, és már a Django-ban is egy kicsit untam ezeket a részeket, amikor ilyen direkt ilyen olyan kamerával, ami ezekben a régi filmekben volt, mutatják, hogy korbácsolták a nőjét, meg ráfröccse, meg mit tudom. Szóval ebből viszont már tényleg kinőhetne, így lassan 50 éves lesz azért ez a fasz is, vagy már lehet, hogy el is múlt. Most már kinőhetne ebből a 70-es évek B-filmjéből, és lehetne elég tág a filmművészet ahhoz, hogy tudjon több helyről meríteni.
Én gyakran mondom neked, hogy a Tarantino nekem egyre inkább hasonlít a Kevin Smith-re, akik értnek egy bizonyos filmezéshez, de attól nem tudnak elszokatni.
Most Django ezt bizonyította be, hogy nem csak ez van. Tehát most azért, ha a műfaji palettát nézzük, azért az
de elég szíves. De te is mondod, épp az előbb mondtad, hogy benne van ez az exploitation.
Benne van, de a korai filmjében, a első három filmjében, amiket mindenki azóta klasszikusnak tart rajta, ezek nyoma sincs benne ezeknek az exploitation hatásoknak.
Kutyaszorítóban szerintem a kutya nem ismeri. Tehát a ponyveregényt azt minden másik ember ismeri, meg imádja.
A kutyaszorítóban nagyon felkapták, aki már egy kicsit úgy filmes korokban mozog, hanem a kutyaszorítóban.
Jackie Brown meg a kutya se ismeri, tehát senki nem ismeri Jackie Brown, nyugodj meg. Ez csak filmesek figyelj, ismerik.
Elárulom neked így zárójelben, hogy én konkrétan Jackie Brownból érettségiztem. A mi évfolyamunk...
ezt nem hiszem
el. Halál komolyan mondom, a mi évfolyamunknak a média érettségén a Jackie Brown volt a fő téma. Nem viccelek. Mi van még a Django-val kapcsolatban, amit nem mondtunk meg?
Ja igen, az előbb akartam mondani, hogy szerinted nem hiányzott bele az exploitation, szerintem meg tudod, mi nem hiányzott benne, mert ez egy kicsit hosszú volt az a film, tehát lehet, hogy egy 20 percet ki lehetett volna belőle vágni. Szerintem
ha a végső leszámolás nem osztják 2 percre, és nem olyan vérgőzös, ilyen B-filmes szar, akkor például rövidebb lett volna a film is.
Igen, tehát lehet, hogy a közepét azt ki lehetett volna vágni, bár ott már lehet, hogy meg volt annyira kavarva, logikailag, hogy ez kellett bele, de ami nem kellett bele, az a Ku Klux Klános rész.
Ne viccelj! Legjobb rész az egész, a film
ne,
csúcspontja.
Az a leggázabb rész az egész, az egy Monty Python rész, én azt nem is értettem, hogy minek van bele, tehát hogy ennyire sikvék ezek az emberek, ennyire sikvén beszélnek.
Nem arról van szó, ez nagyon jól fel volt építve. Először láthatjuk azt, hogy a Ku Klux Klan milyen ilyen félelmetes, meg így a zenei hatás miatt is milyen nemes, hogy letámadják őket, tényleg egy ilyen félelmetes, ilyen nagyszabás, ilyen epikus dolog, és akkor utána
nevetség.
Ahogy te is mondod, látunk egy ilyen Tarantino-ra egyébként nem túl jellemző, de kurva vicces Monty Python jelentett így a film
közepén. Hát közepén. Én nem rögtem rajta, én ott fogtam a fejlőt.
Hát figyelj, én a premier után általán sok az egész mozi szakadt a röhögéstől, ahogy ott a lukokkal szarakodnak, meg nem látnak benne, meg minden. És amúgy teszem hozzá csak úgy mellékesen, ez valóban egy probléma lehetett a Ku Klux Klannál. Tehát nem hiszem, hogy azokban a csukjában tényleg olyan jól lehetett volna látni, tehát szerintem ez egy tök jogos felvetés Tarantino részéről a Ku Klux Klan felé.
Nem, az nekem teljesen egy ilyen infantilis, most megint mondjam azt, hogy ilyen középiskolás beszélgetésre hasonlított. Csak Ku Klux Klanosok, középiskolás Ku Klux Klanosok beszélgetnek.
És miből gondolja?
Baromságokról, és szerintem emelt rajta a szinkron, tehát biztos.
Ne, az, ez tény. És miből gondolod, hogy a 1800-es évbeli Ku Klux Klanosoknak az értelmi színvonala magasabb volt, mint egy mai középiskolásnak?
Mert szerintem tipikusan olyan emberek ezt a déliek alakították, miután elvesztették a háborút, és bosszúból megölték a Lincolnt is, meg létrehozták ezt a szervezetet, és utána, hogy mit tudom, az északiak nyertek, utána még nagyon sokáig nem volt jó a feketéknek, mert ott gyilkolták őket, ahol lehetett, és szerintem ezek tipikusan rossz arcú, tagba szakadt álladékok voltak, akik igenis félelmetesek voltak, és főleg az, hogy még ilyen fehér csukjába is mászkáltak, ez még rátett egy lapátta. Úgyhogy én nem tudom elképzelni, hogy ilyen beszélgetés bármikor is lehetett volna köztük. És
szerintem simán. Szerintem simán, és nagyon vicces volt a film közepén, tehát ami nagyon sok jó poén van a filmben, ezt te is elismered, és ez szerintem a legjobb az
összes közül. De ez simán. De mi az egésznek az értelme? Tehát miért? Azért, hogy legyen benne egy kis önálló...
Nem, annyi értelme van benne, hogy gyakorlatilag...
A Don Johnsonnak
demitizálják ezt az egész dolgot egyrészt, másrészt pedig vicces. Tehát jót röhögsz rajta. És ahogy már többször beszélgettünk így, hanem is feltétlen podcastben, de személyesen a régi európai filmeknek a csapadásságára, ahol csak azért van benne egy jelenet, hogy te jót röhögjél.
Na de azok mind vígjáték.
Nem feltétlenül, de azért ez... Figyelj, a Django is vígjáték. Akció vígjáték gyakorlatilag. Persze Western köntösben, de ez egy akció vígjáték.
Tudod, mi volt a legviccesebb az egészben? Amikor bemennek a városba, és a Waltz lelövi a sheriffet is.
Ez nagyon jó.
De az is úgy megvan írva olyan körökkel, hogy már egy kicsit soknak éreztem, hogy őszinte legyek, de az egy viccesen.
Túl körülményesnek érezted egy kicsit.
Igen,
meg ezt is.
De vicces volt. Tehát lehetett volna ott is rövidíteni egy kicsit, és hogy na most hívja a békebírót. Tehát 6000-szer lelőtték volna bárkinek elsül a... vagy megrándul az ujja, de filmen persze jól néz ki.
Meg jól működött.
És amit még mindenképpen akarok mondani, hogy az viszont egy nagyon szép gesztus volt, hogy az eredeti Django-t játszó Franco Nerót behozta a jelenet erejéig, és ott beszélgetnek a Jamie Foxx, és mondja, hogy a date nem együk. Tudom.
Igen. Hát ez is egy ilyen jó poén volt, aminek így gyakorlatilag nincs túl sok köze így a filmhez.
De nekem egy utalási film.
Persze, jó volt. Persze abszolút jó volt benne, nem mondom, hogy rossz volt. Ami még,
ha már ellopta az egész filmből a címet.
Ami még jó volt, hát jó egyébként, tehát a Django címét több százan ellopták, utána több száz spagetti western készült Django címre az eredeti Django után, úgyhogy ez talán az egész műfajnak úgymond, tehát nem véletlen, tehát biztos, hogy ez Tarantino, hogy nem véletlen pont ezt a címet választotta. Ami még nekem tetszett, és talán egy szintre lépés felé való hajlandóságot feltételez a Tarantino részéről, az, hogy ebből a filmben már mert néha egy kicsit moralizálni, meg egy kis drámát is belevinni. Gondolok itt például arra a jelenetre, amikor a Django nem akarja lelőni éppen a fiával arató farmert, pedig egy bűnöző, mert hogy hát mégiscsak egyrészt védtelen, másrészt ott van a fia. És akkor erről így elbeszélgetnek egy kicsit. Tarantino filmben nem volt erre példa, hogy elmoralizálgattak arra, hogy most egy embert érdemes lelőni, vagy nem. Ahogy mondtad például a Ponyvaregényben is a saját emberüket, igaz, hogy csak véletlenül, de fejbe lövik, és ez nem egy dráma, hanem ez egy poén. Most ugyanígy, akár gondolok arra, amikor a rabszolgák helyzetét bemutatják, hogy széttépi a kutyák, hogy ugye a csaj a vas izébe van bedugva, miért szökni próbált, tehát ezek a büntetések, ezekben már volt egy kis drámai erő, egy kis átélhetőség, és már nem az a rikító felszínesség volt csak és kizárólag, mint ami az eddigi Tarantino filmeket jellemezte.
Igen, különösen nem mutatták, ahogy széttépi a kutyákat, csak ugye látjuk az arcokat, ezt a régi Tarantino sem több simán bevállalta.
Egyrészt, másrészt viszont sokkal durabb kép, sokat láthatunk arról, amikor a Christoph Waltz visszaemlékezik erre. Igaz, hogy csak villanyásra, de ez például nagyon meg csak nem látunk semmit, viszont később a impressziókat, a benyomásokat a Christoph Waltznál látunk.
De akkor elképzelhető, hogy valószínűleg ezért.
Jó, rendben, szerintem nagyjából ezt kibeszéltük, nem?